Az Efezusbeliekhez írt levélből az 5. fejezet 17. versétől a 21. olvasom. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban, és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor, mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak, Isten félelmében. Ami különösen érdekelt engem ebből az ige szakaszból, az a 19-es vers, beszélgetvén egymáshoz zsoltárokban, dicséretekben és lelkiénekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Azonban úgy éreztem, hogy érdemes hozzávenni az előtte és utána lévő két verset is, hiszen ennek a fejezet résznek Károly is azt a fordítást adta, hogy intéz szent életre, vagyis hasznos útmutatásokat tár elénk itt Pál, és hogy egy picit így értsük, hogy hogy keveredik ez a beszélgetés a egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben, érdemes beszélni az ezt megelőző kettő és az után következő két versről is. Az első, ami ennek a kis ige szakasznak a kapcsán eszembe jutott, ennek a kis résznek a átgondolásakor, az első mondat, annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úr akarata. És amikor mindig beszélünk arról, hogy Isten akaratát fürkészünk, és Isten akaratát vizsgáljuk, kutatjuk, hogy tudjuk azt, hogy az életünkben, a következő lépésben mi az Úr akarata, akkor elővehetjük ezt az igeverset, amelyik figyelmeztet bennünket, hogy ne legyetek esztelenek. És ebben a versben egyből az juthat eszünkbe, hogy hát aki kicsit együgyű vagy butácska, az nehezebben érti meg Isten akaratát, mint az, aki mondjuk eszes, tehát megvan hozzá a talentuma, meg az adottságai, és stb. És egyből kivetítjük már is a lelki síkra azt, ami tulajdonképpen szellemi síkon kellene, hogy menjen, hiszen egyből Isten akaratát érteni akarjuk. Érteni akarjuk a gondolatunkkal, érteni akarjuk az agyunkkal, érteni akarjuk és megpróbáljuk megmagyarázni már is az agyi tevékenységünkkel azt, hogy mi Isten akarata. Holott pont ez ellen beszél Pál, ugyanis amikor ismételten elővettem a Héber szöveget, egy nagyon érdekes kifejezés áll ebben a ne legyetek esztelenek kifejezésben. Az szerepel itt, hogy a szív szűkölködése, a szív hiányt szenvedése. Vagyis ne szenvedjen a szívetek hiányt, ne szűkölködjön a szívetek. És a szív az mindig a szellemünket jelenti, az Istennel való kapcsolatunkat érzékelteti a bibliai kifejezésben, és amikor a szívről van szó, az az Isten és én közöttem lévő kontaktusról szól. Vagyis ne szűkölködjön a szellemi életem, ne szűkölködjön, ne szenvedjen hiányt a szellemi életem, mert abban az esetben, ha beszűkült a szellemi életem, ha beszűkült az Istennel való kapcsolatom, akkor nem fogom tudni megérteni Isten akaratát. Hogyha beszűkülök egy adott helyzetre, és nem vagyok kész nyitni Isten igéjére, Isten szavára, Isten üzenetére, amit ő éppen aktuálisan nekem üzenni akar, hanem beszűkülök a saját kis életvitelembe, a saját kis életutamra, és nem vagyok képes arra, hogy kinyissam a szívemet, és kinyissam a szellememet, akkor nem fogom tudni, hogy mi Isten akarata. Amikor azt mondja, hogy annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi az Úr akarata, akkor itt a megértés szónál pedig egy nagyon érdekes kifejezés áll. Annyi van itt, hogy legyetek meddők, és legyetek gyümölcstelenek a tudásra, az ismeretre, az érzéki benyomásokra. Vagyis a szellemed legyen nyitott arra, hogy megértsd Isten akaratát, és amikor a szellemed nyitott, akkor a lelked meddő lesz arra, hogy te éppen az aktuális érzéki benyomásaid alapján éld a hívő életedet. Vagyis ebben az ige szakaszban a szellemnek az uralma és a léleknek az alárendelődéséről van szó. Ne a lelki benyomások, az éppen adott ingerek befolyásolják a hívő életedet, hanem a szellemed, a szíved legyen nyitott, és a lelked pedig legyen gyümölcstelen arra, hogy te ezeknek az érzéki benyomások alapján próbáld meg az Istennel való kapcsolatodat rendezni. Akkor, hogyha a szellemed nyitott és kész befogadni Isten igéjét, üzenetét, akkor a lelked nem fog elkezdeni agyalni, nem fognak beindulni az érzéseid olyan szinten, amik elvihetnek Isten akaratától, nem fognak beindulni a vágyaid olyan szinten, amik elvisznek Isten akaratától, tehát semmi, ami a léleknek a működése, nem fogja befolyásolni a te nyitott szellemedet, és így fogod megtudni, hogy mi Isten akarata. Abban az esetben, hogyha nem érted, vagyis nem zárod be ezeket a nyitott ajtókat, amik a lelked által befolyásolhatják a szellemi életedet, abban az esetben nehéz megértened Isten akaratát. Abban az esetben nagyon gyakori lehet az, hogy egy másik vágányon kezdesz el menni, pedig Isten ezen a vágányon akar vinni, és nem azon. Azért, mert a lelki befolyások azok szépen elvittek egy másik útra. És nem a szellemed nyitott ki, hanem a lelked. És ezért fontos az, amit itt ír Pál, hogy ne legyetek esztelenek, vagyis ne legyetek szűkszívűek. Legyetek készek arra mindig, hogy a szellemetek nyitott legyen az ige befogadására, nyitott legyen a következő lépés megtételére, és ne engedjétek azt, hogy a lelketek uraljon. És ez így nagyon szépen hangzik, de a mindennapokban ez egy elég nehéz feladat, amikor tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy ebben a világban, akár munkahelyen, akár családban, akár párkapcsolatban, minden szinten az első benyomást a lelkünk kapja. Az első impulzusokat a lelkünk veszi föl. Az érzéseink, a gondolataink, a vágyaink, ezek jelennek meg először. És nagyon sokszor azután jön az, hogy hoppá, mit is kellene tenni szellemben, hoppá, hogyan is kellene Istennek az akaratát elvenni, hogyan is kellene a helyes úton menni. És ezért fontos az, hogy most az ellenkezőjét is megfordítva mondom, legyetek nyílt szívűek, legyetek nyitott szelleműek, és értsétek meg, hogy mi Istennek az akarata, vagyis legyenek azok a benyomások, azok az ismeretek, azok az érzéki befolyások meddők. Ne szülessenek meg, még ne is fogadjanak meg, amik esetlegesen tévútra vihetnének. És azt hiszem, hogy ha tényleg a mindennapi életünkre gondolunk, akkor nagyon fontos lenne az, hogy ez így működjön a hívő életünkben, hogy először is a szellem legyen az, ami nyitott, és csak utána a lélek az, amelyik a szellemünk befolyása alatt van. És ahhoz, hogy ezeket a lelki impulzusokat, amik nap mint nap érnek, helyesen kezeljük, szükséges az, hogy ne legyünk beszűkült szelleműek, hanem készek legyünk arra, hogy ezeket a benyomásokat Isten akarata szerint kezeljük. Így tudunk csak tulajdonképpen lépésről lépésre haladni a tanítványi úton. Ami nagyon érdekes ebben a tudás szóban, hogy itt félreértés ne essék, nem maga a tudás és az ismeret ellen beszél Pál. Tehát amikor azt mondja, hogy meddők legyetek a lelki érzéki benyomásokra, akkor itt nem azt jelenti, hogy az ismeret és a tudás, tehát az Isten igéje iránti ismeret és tudás ellen beszél, hanem azokról a dolgokról, amik elvihetik az embert egy tévútra. Ugyanis ennek a tudásnak a másik jelentése az, hogy igéz az ember valamit, bűvészkedik és varázslatot tesz. Vagyis amikor kinyitom a lelkemet, és a lelki síkon akarom megélni a hívő életemet, az elvisz egy olyan szintre, ami nem Isten szerinti. És akkor az igéből lehet igézés, akkor Isten szavából lehet szinte karizmatikus varázslás, stb. Lehetne sorolni a dolgokat. Amikor hagyom azt, a lelkem domináljon, és hagyom ezeket az érzéki benyomásokat, egyszerűen kifacsarodik a hívő életem, és pontosan az ellenkezőjét fogom megélni. Nem, hogy Isten akaratát nem tudom, hanem szinte az ellent teszek, hiszen tudjuk azt, hogy a varázslás, az igézés, a bűvézés gyűlöletes Isten szemébe. Tehát, ha én nem a szellemem szerint élem meg az igét, egyszerűen kifacsarítom Istennek a szavát, és pontosan ellene teszek. Aztán mondja, hogy és meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lélekkel. Pontosabban szent szellemmel. És amikor itt a részegségről beszélünk, akkor tudjuk azt, hogy a részeg állapot az valamilyen mértéktelenségnek a következménye, a határtalanságnak a következménye. És itt nem csupán a fizikális bor és egyéb alkoholfogyasztásról van szó, hogy ne részegedjetek le, hanem legyetek józanok szellemben, lélekben, fizikálisan is. Tehát tudjátok, hogy mi a határ. Nyissátok ki a szíveteket, ne zárjátok be, ne szűküljetek le, de tudjátok, hogy mi a határ szellembe. Tudjátok azt, hogy eddig lehet kinyitni, most ennyit vagyok képes befogadni Isten igéjéből. Ennyit nyithatok ki a lelkemből, most ennyit vagyok képes befogadni a lelki benyomásokból. Nincs szükség örömködésre, nincs szükség a túlkapásokra, nincs szükség arra, hogy állandóan csak egy felhevült, örömteli állapotban legyünk. Keresztény szinten nincs szükség az állandó bűnbánatokra, nincs szükség a túlzásokra, hanem a helyes mértékletességre van szükség. És amikor ne részegedjetek meg bortól, az tulajdonképpen ezt jelenti, hogy ne legyen határtalan a szellemi lelki életünk, hanem igenis érezzük meg azt a határt, amit Isten konkrétan személy szerint az ő igéje által nekünk szabott. Nagyon érdekes ennek a lerészegedésnek a folytatása. Úgy mondja, hogy amiben kicsapongás van. És ez a kicsapongás itt a héber szóban annyi jelent, hogy a fonákság szelleme. És aztán egy picit úgy gondolkoztam ezen a dolgon, hogy mit is jelent ez a fonákság szelleme, és az a fonákság, ez abból az igéből származik, hogy vétkezni, elrontani, elgörbíteni valamit és megsérteni valakit. És aztán, hogyha saját magatok is belegondoltok, tulajdonképpen erről van szó. Ha én nem a helyes mérték szerint élem meg a hívő életemet, hanem valamiben határtalan vagyok, valamiben fékezhetetlen vagyok, és valamiben kicsapongó vagyok, akkor a fonák oldalra kerülök. És a fonákságnak a szelleme az, ami engem vezet, vagyis elrontok valamit. Kapok egy jót, és én azt túl akarom élni, tehát túlságosan meg akarom élni, túlságosan meg akarom élni az örömömet, túlságosan meg akarom élni a szabadulásomat, túlságosan meg akarom élni a helyreállásomat, mindent túlságosan akarok, és ezáltal, hogy túl akarom tenni a dolgokat, ezáltal elrontom és elgörbítem azt, amit eredendően Isten adott. Amikor valaki bortól részegedett, értem ezt szellemben és lélekben, akkor ez annyit tesz, hogy túlhevülten akarja, túlfokozottan akarja megélni a szellemi és lelki állapotát. És ezért int Pál, hogy ne részegedjetek meg a bortól, ne részegedjetek meg az örömtől. A bor nagyon sok szimbólummal bír a Bibliában. Jelenti az örömöt, jelenti a gyógyulást, jelenti a szabadulást, és nem elsősorban a szövetség megerősítésének a jele és jegye is. Hogyha én túl lihegem a keresztény életemet, akkor elrontok valamit. Akkor a fonákját fogom megélni pont annak, amit Isten elrendelt nekem. És most jön az, ami lényegében a koronája ennek az egésznek. Ne részegedjetek meg bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent szellemmel. És ez a beteljesedés szent szellemmel, ez nem azt jelenti, hogy most akkor én fokozatosan átlényegülök és átszellemülök. Nagyon sokszor beszélnek arról, hogy fú, betöltekezett Szent Szellemmel, nem megyek most bele, hogy milyen csoda dolgokat művelt, de betöltekezett, és aztán egyszer csak, mintha úgy kiment volna belőle a Szellem, és egészen más dolgokat csinál. Tehát ez nem egy pillanatnyi helyzet, hogy betöltekezek Szent Szellemmel, és nem is egy folyamatnak a része, hanem itt azt írja a héber szöveg, hogy teljesedjetek be a legmagasabb szellemmel. Nem is a Szent Szellemet mondja, nem az szerepel, hogy Ruach HaKodesh, a Kódes, mint Szent Szellem, hanem azt írja, hogy Ruach HaEljón, és ez az Eljón, ez Isten magasságának és fenségének a megnevezése, és ez a szó nem másból származik, mint abból, hogy fölmenni, fölemelkedni, fölvezetni, magasztosnak lenni, áldozatot hozni, megszabadítani és megmenteni. Ezzel a szellemmel kell beteljesednem. Akkor, amikor megélem a hívő életemet, pontosan ezeken a sorozatokon megyek végig. Föl kell emelnem a szellememet, odavinni Isten elé, áldozatra. Azért, hogy ő meg tudja szabadítani és meg tudja menteni. Ennek a következménye lesz az, hogy tudok hálát adni. És a szellemi életemnek ez egy dinamikája. Az, hogy én betöltekezek Szent Szellemmel, az nem azt jelenti, hogy én most egyik napról a másikra hiper-szuper jó kislány leszek, vagy az, hogy fokozatosan haladok a megszentelődés útján, haladok, de ez ennél több. Ez egy teljes odarendeltséget és egy egész teljes odaszánást jelent a szellememnek a teljes mértékű alárendelését Isten uralmának, a legmagasabbnak. És visszacsatolnék itt az első versre, a szellem nyitottságához hozzátartozik az is, hogy a magasban vagyok. Tehát Isten szavát és Isten igéjét nem úgy élem meg, mint amit már említettem is a múltkoriban, hogy a saját kis problémás helyzeteimre próbálom ráhúzni, hogy na ez most idevaló, na ez most odevaló, hanem képes vagyok elrugaszkodni a földi, fizikális értelmezésektől, arról, hogy én most ráhúzzam az adott élethelyzetemre az igét, és képes vagyok szellemben fölemelkedni, hogy megértsem Isten akaratát az életemre. És úgy érzem, hogy ez egy az egyik kulcsfontosságú lépés, hogy ne lentről fölfelé tekintsek, hanem föntről lefelé. Hogy fel tudjak menni Isten színe elé, ez nem csak annyit jelent, hogy tényleg a fizikális látható világban annyira szépen meg volt ez konspirálva, hogy felmentek Jeruzsálembe. Jeruzsálem hegyre épült, felmentek, tehát látható módon is fölmentek a templomba, fölmentek a magasba Istenhez, de számunkra a szellemünket kell fölemelni. Addig, amíg én földhöz ragadt szellemű vagyok, addig nem fogom tudni megérteni azt, hogy mi Isten akarata. Addig, amíg én a saját pozíciómból nézem a dolgokat, addig nem fogom tudni, hogy is van ez Isten szerint. De ha képes vagyok nyílt szellemmel és fönt felmenni a magasba és fentről venni Isten igéjét, akkor ezzel a legmagasabb szellemmel vagyok betöltve. És most jön az, ami tulajdonképpen a gondolatokat szült bennem, és elgondolkoztatott az elmúlt időszakban, beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. És megmondom őszintén, hogy hát lehet, hogy furcsán hangzik, de kicsit régi módinak tűnt nekem ez az ige, hogy most, ha mi összejövünk, akkor itt zsoltárokban, meg dicséretekben, meg lelki énekekben beszélgessünk egymással. Tehát mit jelent ez a zsoltár? Mit jelent ez a dicséret? És mi az a lelki ének? Tehát amikor összejövünk egy alkalomra, vagy összejövünk csendes napok kapcsán, beszélgetünk egymás között, akkor miről és hogy beszélgessünk? Ez egy nagy kérdés számomra, hogy amikor van 3 nap kiszorítva az életünkből arra, hogy tényleg 20-30-an, akárhányan összejöjjünk, szinte kihasználunk minden egyes percét annak, hogy beszélgessünk. De miről? És hogyan? És számomra ez volt egy kérdés, hogy mit jelent ma az, hogy zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben beszélgessenek a testvérek egymással. És nyilván nem azt jelenti, hogy most egymás fejéhez vágjuk a XXY számú zsoltárt, hogy most ez éppen mennyire aktuális a te életedre nézve, hát bizony az Úr a mélységből kimentett, ő az én pásztorom, stb. Most ezeket, bocsánat, dobáljuk egymás fejéhez. Az ige szakaszokat vágjuk egymás fejéhez, hogy hát bizony látszik az életeden, hogy most nagyon nehéz szakaszban vagy, de majd az Úr kihoz meg. Egyáltalán hogyan viselkedjünk egymással, hogyan beszélgessünk egymással. És érdekelt engem, hogy mi ez a zsoltár, mi ez a dicséret, és mi a lelki ének. Mi ez a három, és mi a három között a különbség. És a zsoltárok az egyértelműen még a magyar nyelvben is dicséreteket jelent, és itt nem csupán a 150 zsoltára kell gondolnunk, a zsoltárok könyvére, hanem azokra a dicséretekre és dicsőítésekre és magasztalásokra, melyek Istenről szólnak, a saját zsoltárodra. És a saját zsoltárodat szükséges elénekelni, a saját zsoltárodat szükséges a másikkal megosztani, a saját bizonyságodat. És amikor beszélünk és beszélgetünk egymással, akkor tulajdonképpen erről kellene szólni a beszélgetéseinknek, hogy hogyan teszünk bizonyságot egymásnak, egymás előtt, egymás épülésére. A zsoltárok annyit jelent, hogy dicséret, magasztalás, dicsőítés, ami Istennek szentelt. Amikor mi egymás között beszélgetünk, akkor nem egymás állapotáról diskurálunk, hanem egy olyan zsoltárt mond itt a Pál, amely Istennek szentelt, és ez a szó annyit jelent még, hogy ragyogni, rávilágítani, dicsérni és világosságot terjeszteni. Vagyis a beszédünk az rá kell, hogy világítson. Amikor mi egymás között beszélgetünk, akkor nem egymás bajairól és örömeiről kell, hogy szóljon a beszélgetésünk, hanem rá kell, hogy világítson. És itt egyből egy picit úgy megálltam, önvizsgálatot is tartván, hogy amikor én beszélgetek a testvérekkel, minden egyes beszélgetésem rávilágít. Nem kell itt az igét egymás fejéhez vágni. Nem kell ige szakaszokkal egymást erősíteni. Egyszerűen rávilágítem minden egyes szavam. És nem konkrétan az, hogy most én mondok egy Efezusbeli levélből egy ige szakaszt a testvéremnek az adott életszituációjára, hanem a szavammal, a cselekedetemmel, a lényemmel rávilágítok-e arra, aki megment, aki megszabadít, aki helyreállít, stb. És amikor ezt a zsoltárok kifejezést használja Pál, ez egyértelműen az Istennek szentelt zsoltárról szól, vagyis megint az Isten és én közöttem lévő szellemi kapcsolatról. Amikor beszélgetünk, a beszélgetéseink szellemben történő beszélgetések-e. Szellemi dolgokról, eseményekről, az életünkben zajló eseményekről úgy tudunk-e beszélni, hogy mindaz rávilágít. És hogy mindaz világosságot terjeszt. Tehát amikor én megszólalok, akkor a testvérem érzi-e azt, hogy ezáltal valami világosabb lett az életében. Amikor én beszélek, akkor érzi-e azt a testvérem, hogy ezáltal kinyílt valami előtte. Segítem-e a hívő életét, segítem-e a hit életét abban, hogy rávilágítok Istenre, és ezáltal ő meglátja azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami még hiányos az életébe, vagy tovább kell lépni, stb. A másik a dicséretek, ezek pedig énekek, dallamok és dalok. És itt a szellemi szint után úgy érzem, itt van a lelki szint is. Szükséges elénekelni, hogy mi van bennem. Ha fáj, azt is. Szükséges kisírnom magamból azt, hogy milyen bánatom van. Szükséges megosztanom az örömömet, a lelki dolgaimat. A testvéri közösség erről szól. Amikor beszélgetünk egymással, ezek után, hogy megtörténik ez a rávilágítás és a világosságban való beszélgetés, szükséges a léleknek is az ápolása. Szükséges az, hogy egymás között tudjunk lelki dolgokról is beszélni. A dicséretek tulajdonképpen erről szólnak. Énekeld el, hogy mi történt ma veled. Énekeld el, hogy milyen jót éltél meg, hogy milyen gondolatod van, hogy milyen érzésed van, hogy mi az, ami foglalkoztat mostanában. Énekeld el. És a harmadik, ami itt a felsorolásban van, a lelki énekek, ami tulajdonképpen szintén éneket, dallamot, de az éneknek a tárgyát jelenti, vagyis amiről énekelsz. És ez a szó még azt is jelenti, hogy megmetszeni, elvágni. Vagyis mi az, amitől sikerült leválnod? Mi az, amitől Isten megmentett? Mi az, ami a cselekedeteidben, a látható világban megtörténik? És itt ez a három felsorolás, a zsoltárok, a dicséretek és a lelki énekek nem más, mint a szellemi, a lelki és a fizikális síkunk. Erről kell beszélnünk. Az első az a szellemi. Istenre világítani és a világosságot tőle elvenni. Nem egymásnak mutogatni a gyertyákat, hanem fölfelé világítani és tőle elvenni a világosságot. A másik a lelki, amikor szükséges, hogy elmondd, hogy mi van az a lelkedben, hogy milyen érzéseid, vágyaid, gondolataid, ötleteid vannak. Ezeket is meg kell egymással osztanunk, hiszen ezáltal is épülünk. A harmadik pedig, amikor látható módon megnyilvánul, hogy mitől metszett meg Isten, mitől vágott már le Isten, mik voltak azok a kis vadhajtások, amik feleslegesek voltak az életedben, vagy mik voltak azok a kötelékek, amiktől már szabadultál. És ez a látható világban, a fizikális szinten nyilvánul meg, hogy igen, látom azt, hogy te miről énekelsz. Az énekednek a tárgyát láthatóvá teszed. És amikor a zsoltárok, dicséretek és lelki énekek elhangzik, akkor tulajdonképpen a lényünk az, ami részt vesz egy ilyen beszélgetésben. És amikor a testvérek egymás között beszélgetnek, akkor kérdés, hogy a lényed ott van-e? Vagy csak a lelked van ott? Vagy csak a fizikálisan a tested van ott, és egyébként egész máshol járnak a gondolataid, a szellemi állapotodról ne is beszéljünk? Vagy csak a szellemed van ott? Hogy másról nem is tudsz beszélni, csak arról, hogy mi az, ami szellemben ad világosságot. De arról nem beszélsz, hogy mi a fájdalmad. Arról nem beszélsz, hogy mi az a helyzet, amiben most lelkileg lenne szükséged segítségre. Elszellemiesíted a dolgokat. Hogy beszélünk a testvérekkel? Elszellemiesítve? Ellelkiesítve? Eltárgyilagosítva? Vagy ennek a háromnak az összességében? Én úgy érzem, hogy szükséges lenne mind a háromnak megnyilvánulni, amikor összejövünk, amikor közösségben vagyunk, amikor beszélgetünk egymással. Aztán a következőben úgy folytatja, hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. És a hálaadás az, ami több, mint köszönetnyilvánítás. A hálaadás az nem csupán az, hogy megköszönöm Istennek a jót is és a rosszat is. Mert úgy is értelmezhetném ezt az ige szakaszt, hogy hálát adok mindenkor mindenekért, vagyis megköszönöm a jót is, rosszat is az Úr Jézus nevében Istennek. De ez több. A hálaadás annyit jelent, hogy meghajolni. Meghajtom magam. És amikor meghajlok és meghajtom magam, az nem más jelent, mint alárendelem magam Isten akaratának, Isten tervének. A hálaadás az alárendelést jelent. És amikor alárendelem az örökkévaló Istennek, mint Atyának magamat, a lényemet, szellememet, lelkemet, testemet, akkor tudok mindenben, mindenkor az ő színe előtt, az ő akaratában lenni. A mindenkor hálát adjatok, az nem arról szól, hogy amikor iszonyatosan fáj a derekam, az én is hálát adjak. Nyilván, hogyha fájdalmam van, nem fog mosoly ülni az arcomra. A hálaadás nem csupán köszönetnyilvánítás, és jaj, de jó, hogy ez meg az történt. És a nyomorúságban való hálaadás nem azt jelenti, hogy megköszönöm a nyomorúságot. Az a hálaadás azt jelenti, hogy oda teszem Isten alárendelésébe. Vagyis az ő uralma van rajta. Az ő uralma van a nyomorúságomon, az ő uralma van a fájdalmamon, az ő uralma van a betegségemen, az ő uralma van mindenemen. Amikor hálát adok, akkor alárendelem magam. És ez az alárendelődés, ez nem feltétlenül egy állandó örömteli állapot. Amikor valaki beteg, akkor nem kell mosolyognia. Akkor, ha fáj, sírjon. Akkor ne vegyen föl álarcot, és ne mondja azt, hogy jaj, de jó, hogy most ilyen nyomorúságba kerültem. Hogyha valakinek fájdalma van, élje meg a fájdalmát. Ha valakinek öröme van, élje meg az örömét. Az egésznek a lényege az őszinteség. Az, hogy nem kell fölvennünk különféle álarcokat, hanem őszintén ott lehetünk Isten uralma alatt. Amikor hálát adok, nem teszek mást, mint az ő uralma alá teszem be az adott helyzetemet. Ez a hálaadás. És nem a párom uralma alá, nem a munkahelyem uralma alá, nem a gyülekezetem, a közösségem uralma alá, hanem az ő uralma alá teszem be mindazt, ami ér. Ez a hálaadás. És hálát adok mindenkor mindenekért, vagyis mindenkor mindent az ő uralma alá teszek, ami Úrunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Na hát ez is egy jó kis téma, erről is lehetne beszélni, hogy mit jelent az Úr Jézus nevében kérni. Mert olyan szépen elmondjuk az imáinkat, és akkor a végére oda biggyeztjük, hogy az Úr Jézus nevében ámen. Felsoroljuk, amit kérünk, vagy amit akarunk elmondani Istennek, és akkor az utolsó tagmondat az Úr Jézus nevében ámen. Mert így tanította, mert így szoktuk meg. De mit jelent az Úr Jézus nevében kérni? És itt a névnek a jelentése az, ami hangsúlyos. A névnek a jelentése, ami nem más, mint érték, érvény, és Isten neve Isten maga. Vagyis az Úr Jézusnak, Jeshua Hamasiának az érvényességében, az ő uralmában, az ő fennhatóságában kérem Istentől azt, amit kérek. Olyan sokszor szinte elhadarjuk, hogy az Úr nevében ámen. De tudom-e, hogy ezzel, amikor ezt kimondom, Krisztust, mint uralkodó királyt mondom ki magam felett, hiszen a név ennyit jelent. Uralmat, tekintélyt, értéket és érvényt. És Isten neve, Isten maga. Amikor Krisztus nevében kérek valamit, akkor Krisztust kérem magát. És tudok-e így imádkozni, és az imá életemet tudom-e így tekinteni, hogy amikor én elmondom, akkor én Krisztust kérem, és Krisztus uralmát kérem, amikor hozzáteszem az imám végén, hogy az Úr nevében. És sokszor szinte csak így elhadarjuk felületesen, hogy Jézus nevében ámen. De tudod-e, hogy ez a név az, ami érvényre juttatja az ő uralmát, és érvényesíti az ő uralmát. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Így végződik ez a rész. És ez is egy olyan kérdés, hogy nem egymásnak engedünk, és nem alá-fölé rendeltség van, nem egy hierarchikus viszony, hanem annyi ennek a kifejezésnek a lényege, hogy alázatos legyen az egyik ember a másik előtt Isten félelmében. Vagyis Isten félelmében légy alázatos, hogy ezt a testvéred rajtad lássa. A te alázatodat, ami Isten félelmében történik, az Istennel való alázatos kapcsolatodat lássa a másik testvéred. Nem egymásnak kell engedni. Nem egymásnak a hatalmi pozícióit kell elfogadni. Nincs hatalmi pozíció. Egyszerűen látszódjon rajtad a te alázatosságod az Istennel való kapcsolatodban a testvéred előtt. Ennyi. És az a kérdés, hogy látszódik-e? És az a kérdés, hogy milyen az arcunk? Olyan nagy arcunk van? Bocsánat, olyan nagy pofánk van néha? Hogy mi mindent tudunk? Mi már aztán 3, 4, 8, 10 éve bemerítkeztünk. Hát ő meg még csak most, hát ő kicsi, majd rájön. Olyan sokszor így állunk egymáshoz, olyan nem is lekezelően, de olyan felszínesen, fentről nézzük a dolgokat, hogy hát jó, majd rájön. És ennek az alázatnak kéne látszódni. Mert az Istennel való kapcsolatom meghatározza az emberekkel való kapcsolatomat is. Ha én Istennel, az én Isten félelmemben megélem az alázatot, vagyis megélem azt, hogy minden az ő uralma alá van rendelve, akkor meg fogom élni az embertársaimmal is azt a kapcsolatot, amelyik Isten szerinti testvéri viszony. És akkor simulnak ki a testvéri viszonyok is. Akkor nincsen félreértés, akkor nincsen elbeszélés az egymás mellett, akkor nincsen egymással való kardozás szóban, akkor nincs vita, akkor olyan gördülékenyen mennek a dolgok. Hogyha nagy az arcom, akkor nem mennek gördülékenyen. Akkor állandó konfliktusok és ütközések vannak. De hogyha megélem nem az embertársammal, hanem Istennel az alázatot, és az Isten félelmet, és ezt látja rajtam a másik, akkor működhet a testvéri viszony. Nincs kioktatás, nincs rendreutasítás, nincs kiigazítás. A kérdés az, hogy te mit látsz rajtam, és én mit látok rajtad. Én látom-e rajtad azt, hogy neked milyen az Istennel való kapcsolatod, elbeszéled-e azt, hogy mi történt szellemben, elbeszéled-e a lelki dolgaidat, és elbeszéled-e a fizikális dolgaidat, amiket tett veled Isten, és látom-e azt, hogy hogy élsz, és akkor nem egymás ellen teszünk, hanem egymás segítésére és egymásért. És látod-e te is ugyanezt rajtam? És tudsz-e velem ugyanerről beszélni? És az a kérdés, miről beszélsz? Miről beszélünk? És azt hiszem, hogy ha egy picit ezekbe az igeversekbe belegondolunk, és átgondoljuk, és tényleg Isten csendjében hallgatjuk és figyeljük azt, amit ezáltal üzenni akar, akkor sok minden lelepleződik önmagunkban. Lelepleződik az, hogy mi csacsogunk, és nem beszélünk. Fecsegünk, és nem beszélünk. Mert a beszéd az a kimondott dolgoknak, a megtörtént dolgoknak a kimondása. Azoknak a dolgoknak, amik megtörténtek szellemben, lelkemben, fizikálisan, azoknak a kimondása, azoknak a megvallása. És amikor beszélgetünk csendes napokon egymással, akkor tényleg beszélgetünk? Vagy csak csacsogunk, meg fecsegünk, meg locsogunk, meg pletykázunk? Vagy tényleg beszélünk? És olyan jó lenne, hogyha tudnánk beszélni. Hogyha a szavunk az építő is bizonyság lenne a másik számára. És számomra ez egy kicsit intő és feddő ige szakasz volt olyan szinten, hogy számon kérő ige, hogy te hogy beszélsz, én hogy beszélek. Megvizsgáltatja a beszédemet, hogy valóban a szellemi, lelki és fizikális szinten beszélek-e. És énekelvén is dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Ez pedig arra pontosan a lelki és a fizikális dolgoknak a megnyilvánulását jelenti. Hogyha egy szellemben vagyunk, egy világosságban vagyunk, akkor nem csak a világosságnak, hanem látszódnia kell a lelki és a fizikális dolgoknak is. A bizonyságnak magyarul. A kérdés, hogy beszélgetünk-e, vagy csak locsogunk, fecsegünk, csacsogunk. Én szeretném, ha beszélgetnénk az alkalmakon, és szeretném, ha csendes napjaikon és minden egyes összejövetelünkön beszélgetnénk. Mert így lehet jelen a lényünk egy közösségben, így lehet jelen a lényünk Krisztus testében. Nem csak a szellemünk, nem csak a lelkünk, nem csak a testünk, hanem a három egysége. Isten ebben a földi létünkben ennek a háromnak az egységét adta, és szükséges, hogy megéljük ezt a hármas egységet. Én ezt kívánom mindannyiunknak.